mennyei felséges Istenünk, jó megszólítni téged és közeledni hozzád, tudni azt, hogy a te szent színed elé jöhetünk akármikor, akármilyen szívvel, ha esetleg meg vagyunk terhelve, ha örömünk van, ha bánatunk van, te elfogadsz, és te segíteni akarsz rajtunk. Így szeretnünk hozzád közeledni, adj kérünk ígédnek szabad folyás szívünkbe, adj, hogy megértsük azt, és betelve azzal tudhassunk innen távozni. Kérünk, áldj meg minden egyes beszédet, szót, éneket, neved dicsőítésére hadd történjen. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és megáldott többi testvéreinket is, akik vagy nem Szatmáron vannak, vagy nem itt vannak, de a te nevedben jöttek össze, és dicsőítni szeretnének téged. Kérünk, hallgass meg imánkat. Amen.
Amen.
Testvéreim, Istenünk igéjét olvassuk el délutánon, Isten tiszteletünk alapjaként a Jeremiás próféta könyve 6. fejezetéből. Jeremiás könyve 6. fejezetéből olvassuk Isten igéjét a 7. verssel kezdődően a 19. versig. Jeremiás könyve 6. rész 7. versétől így szól Isten igéje. Mint a kút hidegen tartja meg a vizét, úgy tartja meg, meg az ő gonoszságát. Erőszakosság és önkény hallatszik benne, és betegség és vereség van előttem szüntelen. Térj eszedre, ó Jeruzsálem, hogy el ne szakadjon tőled a lelkem, hogy pusztává ne tegyelek téged lakhatatlan földé. Ezt mondja a seregek ura. Teljesen megszedik Izrael maradékát, mint a szőlőt. Fordítsd kezedet rájuk, mint a szőlőszedő a kosarakra. Kinek szóljak? És kiket kérjek, hogy hallják? Imi az ő fülük körülmetéletlen, és nem figyelhetnek. Imi az Úr szava utálatossággá lett előttük, és nem gyönyörködnek abban. Azért telve vagyok az Úr haragjával, elfáradtam azt visszatartani. Önsd ki a gyermekekre az utcán, és az ifjak gyülekezetére is egyszer s mind, sőt, még a férj a feleséggel, az öreg az aggastyánnal szintén fogadtassanak el, és házaik idegenekre szálljanak, mezőik és feleségeik is egyszer s mind. Mert kinyújtom kezemet a föld lakosaira, azt mondja az Úr, mert kicsinyeiktől fogva nagyjaikig mindnyájan tehetetlenségnek adták magukat, a prófétától fogva a papig mindnyájan családságot űznek, és hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván békesség, békesség, és nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak. Ezért elesnek majd az elesendőkkel, az ő megfenyítetésük idején elhullanak, azt mondja az Úr. Így szólt az Úr, álljatok az utakra és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. És azt mondták, nem megyünk. Őrállókat is rendeltem föléjük, mondván, figyeljetek a kürtnek szavára, és azt mondták, nem figyelünk. Azért halljátok meg ti nemzetek, és tudd meg te gyülekezet azt, ami következik rájuk. Halld meg, ó föld! Imi én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolataiknak gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédemre, és az én törvényeimet megvetették.
Amen. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük, majd pedig kis győző testvér szól.
Jézussal járok földi utamon, hűséget követem a lábnyomát.
Valószínűleg a testvérek is úgy látják, hogy egy kicsit foghíjasan vagyunk, és mintha hiányoznának, ugye, testvéreink. Nincs itt ez, nincs itt az, nincs itt harmadik, tizedik, hiányzik, ugye? És jó az, hogy észrevesszük, és hiányzik, érezzük a hiányát. Legyen úgy, hogy gondolunk rájuk nem csak most, hanem imánkban is, otthon, imakamránkban. Imádkozzunk egymásért. Mert megtörténhet az, hogy a hétköznapokban vagy egyik, vagy másik testvér, testvérnő megkísértetik, vagy nem tud dönteni, nem látja helyesen az utat, és hogyha valaki, vagy valakik imádkoznak érte, akkor megerősödést kap az Úrtól, és tisztánlátást. A jó úton járjatok, a téma ezen a délutánon, a jó úton járni. Mit nevezünk jó útnak? A gyakorlati esetből szeretnék kiindulni, ha én eltökélt szándékkal akarok menni Nagy Károlyba, úgy átmegyek a hídon, és letérek balra, és megyek a Zilai úton, a hegyi úton kifele. Jó úton megyek? Ne, jó út, aszfaltos az út, ugye? Lehet menni 100-al, 130, 140-nel, jó az út. De nem jó irányba megyek. Jobbra kellett volna térni a hídon, mikor átmegyek. Tehát mitől függ az, hogy egy út jó vagy nem jó? Az irányt. Jól választottam-e meg? Ha jól választottam meg, lehet az út göröngyös, vagy akármilyen, az út az jó lesz. És a felhívás az, hogy a jó utat válasszam. Lehet, hogy a keskeny út az göröngyös, és szúrókákkal van telve, de jó célba vezet. És a széles út lehet kikövezve sok világi dolgokkal, sima is lehet, nem kell szenvedni, de a cél, ha nem jó, akkor az téves út, az nem jó út. Ézsaiás könyvéből szeretném olvasni megtérésém igéjét, 55. rész, 6. 7. versét. Keresétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani. Jó volt ezeket az igéket mérlegelni, amikor Vas testvér, úgy emlékszem, ő volt itt Szatmáron, és úgy szíven talált ez az ige. És hagyjad el bűnös a te utadat, és térjél a jó útra. És rátértem, és nem bántam meg. Ugye sokan vagyunk, akik elmondhatjuk azt, hogy ifjúkorunk óta talán már szolgáljuk az Urat, megtaláltuk a keskeny utat, és azon járunk. De vannak veszélyek. Vannak csábítások, amelyek félre terelhetnek, elterelhetnek az irányból. Törődik velünk Isten, és szeretetének sok jelével találkozhatunk a hétköznapi életben is. Szeme rajtunk van. Adjunk ezért hálát. Gondoskodik megélhetésünkről. Így is megnyilvánul az ő szeretete. Imáinkat meghallgatja, vagy nem hallgatja meg bizonyos esetben. Ha minden imánkat meghallgatta volna, lehet, hogy nem is lett volna épp olyan jó. A mi elképzeléseink szerint, ha cselekedett volna Isten, nem lett volna jó. Néha Isten, a jó Isten, használjam így, használ sorompókat is az úton. A jó úton használ sorompót, ugye? A múlt héten történt egy baleset Tasnád környékén. Annyi volt az egész, hogy valaki nem állt meg a sorompónál, és a vonat elébe kapta, 100 méter tolta előtte. Ha látta volna a sorompót, milyen szívesen megállt volna, igaz? De már késő bánat, mit sem ér. És hitéletünkben is megtörténhet, hogy a jó úton vagyunk, és megyünk előre, de le van engedve a sorompó. Lehet azért, hogy egy kicsit várjál, amíg elmegy a veszély, és utána mehetsz. Vagy azért történik a sorompó életünk útján, hogy megállni, vissza kell fordulni. Ha nem emelkedik fel a sorompó, akkor nagyon gyanús az, hogy jó az út. Lehet, hogy vissza kell fordulni. Van úgy, hogy a városba haladunk, és a jó úton vagyunk, és ki van téve tábla, egy X benne. Megállni tilos, ugye? Életünk folyamán is találkozhatunk olyan esetekkel, hogy megállni nem szabad. Nem tanácskozok testtel és vérrel, Megyek előre. Az Úr indítatásából megyek, és nem állok le, mert ha megállnák, akkor jön a büntetés, illetve jönnének a problémák. Embereket használ Isten sokszor ahhoz, hogy felhívja a figyelmet, és megállítsa a veszélybe suhanó népet. Használta Jerémiást is. És egy másik helyről, a 10. részből idéznék két igét. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit. Fenyíts minket, Uram, de mértékkel, ne haragodban, hogy semmivé ne tégy. Érdekes az, hogy az ember nem ura élete útjának. Hogy van ez? Eldöntök valamit, egy jót, és azt véghez viszem, mégsem én vagyok az utamnak az ura? Eszembe jutott az igevers a Bibliából, hogy mi módon tarthatja meg tisztán az ő útját az ifjú, hanem a te beszéded megtartása által. Lehet, hogy emberi módon próbálunk sokszor megvalósítani valamiket, de nem tudunk ura lenni a helyzetnek, és az csak megszégyeníthet. De ha az Úr beszéde szerint megyünk előre és tartjuk meg a dolgokat, aszerint élünk, akkor tisztán meg tudjuk tartani utunkat. És ez vonatkozik idősebbekre, és nem csak föltétlen fiatalokra. Fogadd el a fenyítést, Jeruzsálem, különben el kell szakadnom tőled. Károli Gáspár fordítás szerint elszakad a lelkem tőled. Milyen szánalmas sors ez, és Benyámin fiai ezen az úton haladtak, hogy nem fogadták el a fenyítést. Be volt ígérve a veszedelem, éjszakról a támadás, ami később be is következett, és mentek a veszedelem útján, és elszakadt Isten lelke tőlük. Nem ment velük, de még gondja volt rá, még ott a fogságban is. Jerémiásnak megadatott az a kegyelem, hogy válasszon. Nabukodonozor, amikor leigázta, elfoglalta Jeruzsálemet, azt mondja, válasz, mész a néppel a fogságba, vagy itt maradsz. És Jerémiás úgy döntött, hogy marad a kevés néppel ott Jeruzsálembe, és ez majd később történt meg, és keményen figyelmeztette. Szent harag volt a szívébe Jerémiásnak. Nem tudott belenyugodni abba, hogy népe megy azon a széles úton, megy a kárhozat fele, használjam a mai kifejezést. Ott volt a bűn az életükben, nem akartak szakítni velük. Ha nem fogadom el a fenyítést, akkor azt jelenti, hogy nem a közösséghez illő úton, a szent közösséghez illő úton járok. Ha elfogadom a Jóistennek a fenyítését, megalázkodom, akkor egy jó anyag lehetek Isten kezében. Van, kit formáljon, van, kit gyúrjon, a Jóisten áttalakít, új megvilágítást ad, megtisztít a hozzám ragadó bűnöktől, ruhámat meg, tisztítja, és ha megalázkodok, akkor tovább mehetek előre, a jó úton. Példabeszédek könyvéből is lehetne idézni, és aztán a Zsoltárok könyvéből is. Mind olyan drága igeversek, amelyek hasonló dolgokat mondanak el. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényedet. Tehát minden úton rágondolni, és ő egyengetni fogja ösvényeinket. Ez áldott dolog, és aki megtapasztalta, az nap mint nap felvállalja ezt. Zsoltár író azt mondja az 50. részben, hogy aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Kívánom átélni Isten szabadítását. Kívánom azt, hogy tükröződjék rólam Istennek a jelenléte, a krisztusi magatartás. kívánom ezt a testvérek részére, és saját életemben is, hogy mindig találjuk meg a jó utat, a célt ne tévesszük szemünk elől, és ha esetleg a sátának sikerül becsapni, akkor lépjünk vissza, addig mi tart a kegyelem idő. Amen. Énekel az énekkar egy éneket, és utána kérjük Nagy Timeát egy szolgálatra.
Döntés. Ki Istennek adja szívét, az dönt, hogy jól igazán. Neki szentelve életét, nem jár csak az ő útján. A bűnt megvetti szívéből, megalkulvas nem ismer. Írtja a bűnt gyökerestől, így ismeri minden ember. Értékét odaadja, nem csak szavakkal szolgál. Mindig kész az áldozatra, szíve egy égő oltár. Az igét soha nem hagyja üresen földre hullani. Szívében a jó út talajban a lelki gyümölcsét termi. Ki így rendezi be életét, Isten az gazdagon áldja. Mind megdicséri bölcs döntését, és odaát majd többre bízza. Amen.
Kérjük az énekkar szolgálatát, és utána majd később lesz lehetőség önkéntes szolgálatra, vagy szavalattal, vagy bizonyságtevéssel, de előbb az énekkar után kérjük Száz Kristófert. És majd utána.
Jó, Dénes Ferenc óhajom. Óhajom, hogy ne éljek hiába. Óhajom, hogy mindig hű legyek. Krisztus legyen álmom fénysugára, tűnjenek az akadályhegyek. Óhajom, hogy amit tőled nyertem, meglegyen. Ne dobjam el soha. Életem végéig csak őt szeressem, s egész életem adjam oda. Óhajom, hogy míg élek e földön, csak őt szolgáljam, híven, igazán, ismerjék meg általam őt sokan, s fejezzem be pályám szent karján. Amen.
Keressétek, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugalmat találjatok lelketeknek. Szeretném én is minden nap keresni ezt a jó utat, és minden erőmmel, legfőképpen imában, azzal azért küzdeni, hogy kedves legyek Isten előtt. Mostanában azért küzdök imában, és minden erőmmel, hogy az időbeosztásom olyan legyen, hogy az Istennek tetsző legyen, és hogy jusson a legfontosabb dolgokra idő, elég idő ahhoz, hogy értékes is legyen, és minőségi is. Mármint az igeolvasás és az imádkozásra gondolok, és hogy áldásos legyen majd ez gyermekeim számára is, és tudjak következetesen gondolkodni az ő életük részére is, és az enyémre is, és hogy Isten neve megdicsőjön az életemen keresztül. És mindeközben, mert sajnos sokszor feküdtem úgy le, hogy vádolt a lelkiismeret, hogy már megint elpazaroltad az időt, és megint nem volt elég időd olvasni, és nem foglalkoztam eleget Isten igéjével. Szeretném, hogy ez minél kevesebbszer fordulna elő, és Isten meg lenne elégedve minden nap, mikor lefekszek, akkor nyugodtan aludjak el. Mindeközben nem szeretnék megfeledkezni arról sem, hogy hálával imádkozzak, és hálával kérjek, mert minden okom megvan arra, hogy hálát adjak Istennek, és dicsítsem őt, mert nagyon sok mindent kaptam tőle, még olyan dolgokat is, amit nem kértem, és ezért is szeretném most dicsőíteni őt egy zsoltárral. 111. zsoltár. Dicsérjétek az örökkévalót. Halleluja! Hálát adok az örökkévalónak teljes szívemből, az istenfélők tanácskozásán a nagy gyülekezetben. Örökkévaló, milyen csodálatosak tetteid! Gyönyörködnek bennük, akik ezeket vizsgálják és csodálják. Valóban dicsőséges és fenséges dolgokat tett az örökkévaló. Igazságos tettei megmaradnak örökké. Csodáit emlékezetessé tette, hogy el ne felejtsük, milyen irgalmas és kegyelmes az örökkévaló. Örökké megtartja szövetségét, és enni ad azoknak, akik tisztelik és félik őt. Hatalmát megmutatta népének, mert idegen népek földjét adta nekik. Igazságos és helyes minden, amit ő tesz, minden rendelkezése megbízható és tökéletes. Meg is maradnak parancsai örökre, mert hűségből és egyenességből származnak. Az örökkévaló elküldött valakit, hogy megváltsa népét, és örökre szövetséget kötött velük. Szent és félelmetes a neve. Az örökkévalót tisztelni és félni, ez a bölcsesség forrása. Aki tisztelik és félik őt, értelmesek és bölcsek mind. Dicsérjétek az örökkévalót. Amen.
Sötét utakon jártam az éven. Yeah.
Kimondhatatlan szívemben az az örömhála, hogy ilyen gyülekezethez tartozhatom. Még mindig Bódis testvérnek a prédikációja alatt vagyok, és olyan mély benyomást végzett a szívemben, mikor visszavezetett egész a Hórebig, mikor ott láttam Jézus előtt, és elhívott az üdvösségre, megismerhettem őt, és elvezetett egész mostanig, hogy megláttatta velem, hogy hogy vezetett engem a keskeny úton, és mennyi átérésem volt vele, és hányszor és hányszor kijelentette magát nekem. És volt egy panasz ellenem. Azt mondta, panaszom van ellened, mert az első szeretetnek tüzét elhagytad. Akkor, mikor engem megismertél, a szemedet is hagytad volna, hogy kivegyék értem. És most ima kezeidet leengedted. És tudom azt, hogy meg kellett változzak, és végezte is bennem a munkát, és sokkal kevesebbet kell most hussak, és sokkal többet kell imádkozzak. Nagyon egy drága igével látogatott meg, és öröm van ezért a szívemben. Azt mondta nekem, hogy pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítlak én magamért, az én nevemért, és szolgámért, Dávidért. Ez a ma délután ige nagyon kemény ige, és Isten népének, az Isten hívő népének szól, és mindazoknak, akikért ez a nép, ez a maroknyi nép imádkozik. Ő várja azt, hogy jobbítsuk meg a mi életünket. Neki éljünk, a keskeny ösvényen járjunk. És ő hallja a mi imáinkat, lássa, hogy mennyit sírunk szeretteinkért, házunk népéért. És ha még most se térnek meg, akkor jön a keménység, jön a kalapács. És fáj ez nekünk, de Isten ezt szeretetéből engedi meg. A múlt héten találkoztam egy kis barátkozóval, és a tavaly november elején találkoztam vele, és azt mondta nekem, Erzsike, olyan nehézségben vagyok, imádkozzál értem. És azt mondtam, imádkozok, akkor ott az utcán imádkoztam is vele, és én azóta nem találkoztam vele, csak péntek délelőtt. És mondtam neki, hogy kit gyászolsz? Azt mondja, tudod, még akkor héten meghalt a férjem. És úgy megdöbbentem, hogy Isten milyen egy kincset adott nekünk. Imádkozzunk, és imádságainkra nagyon sokszor így válaszol. Ő az ő gyermekének meghallgassa az imáját, és ha minket bántanak, Isten szeme fényét bántsák. És azoknak szeretném még elmondani, akik itt ülnek, és nem tudnak megtérni. Fel tudod mérni azt a kiváltságot, drága lélek, hogy miben van részed? Hogy mit hallasz itten? Ó, kérlek, ne halogasd a megtérésed, nehogy késő legyen számodra. Amen.
Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket az Úr Jézus nevében e vasárnap délutánon, amikor együtt lehetünk Isten házában. Igaz, hogy kissé fokhiasabbak vagyunk, de ahogy szoktunk lenni, de az Úr itt van közöttünk, és hiszem azt, hogy üzenete volt és lesz azért, aki ő, nem azért, akik mi vagyunk. Mint ahogy azt hallottuk már, többen elmentek közülünk misszióba, illetve a fiatal házasok csoportja a Filharmóniában van a házasság hetei. Keretén belül egy rendezvényen imádkozunk érettük is. Az énekkar fog szolgálni, majd utána az igéből fogok szólni.
Nézzük őt, mi előbb, nincs már messze kádohán.
Ugyanaz a lélekvezet, mint győző testvért, én is hasonló példára gondoltam az elején. Nem vagyok híres tájékozódó képességemről, sőt, inkább arról vagyok híres, hogy nehezen tájékozódom. És egy hasonló példa jutott eszembe, jó néhány évvel ezelőtt, kb. 15 évvel ezelőtt mentünk ki, még a teremi misszió elején Erik testvérekkel, Erik és Rosemary Barrett testvérekkel innen Szatmáról Teremre. Szüleim Debrecenben voltak a kemoterápiás kezelésen, mi mentünk Terem felé, és Károlyban nagy ügyesen nem balra, hanem jobbra tértünk a központban, és haladtunk Csanálos felé. És egyszer csak szemben jönnek velünk a szüleim, mit kerestek ti erre? Volt nekem sejtelmem, hogy nem jó úton járunk, de nem volt annyi merszem, vagy annyi alázat, hogy megkérdezem, hogy tényleg Terem felé megyünk, vagy más felé megyünk. Ha nem találkozunk szüleimmel, mi Csanáloson kötünk ki. Testvéreim, ha a föld életben eltévedünk, még vissza lehet jönni. Autópályán, ha az ember egy kiáratot elvét, jó néhány kilométert megy pluszba, és visszatér az eredeti helyére, több 10 kilométeres kitérő után. De ha valaki a lelki életében eltéveszti a célt, és végképp, és folyamatosan azon az úton megy, akkor nagy baj van, ha későn ébred fel. Nagy baj van, ha későn ébred fel. Isten igéje akkoriban Izrael népének szólt, most pedig nekünk szól. Izrael népe kritikus időszakban volt akkor. Jeremiás az utolsó próféta a fogság előtt. Mintegy kiállt Isten nekik, hogy kedves népem, vigyázzatok, térjetek vissza hozzám, mert baj van. Jeremiás, ugye úgy olvassuk a könyv elején, hogy az Anatótban lakó papok közül való volt, azaz Lévi nemzetségéből, de Benyámin földén laktak, és az Úr elhívta, mint prófétát, hogy a néphez kiáltson. Azon gondolkoztam csak ugyanahogy mondta testvérnőnk is, hogy ítéletes ígéket olvastunk. Első hallásra nagyon ítéletes, és legszívesebben elkerülnénk. De Isten azért mondja ezt ma nekem és nekünk, mert valamit mondani akar, amit csak így tud elmondani. Most inkább azt foglalkoztatott az ige olvasása kapcsán, hogy mit jelent Isten igének a fényében, ez ószövetségi ige fényében mit jelent a jó úton járni. Azon az úton járni, amely a mennybe vezet. Azon az úton járni, amely Istenhez vezet, ahova tartozik lelkünk, ahova tartozunk örök sorsunknál fogva, és akihez vágyik a lelkünk. Mert hiszem azt, hogy mindannyiunknak oda vágyik a lelkünk hozzá. De ezt az utat itt kell elkezdjük. Mit jelent ezen az úton járni? Milyen letérők vannak ezek erről az útról? Mire kell vigyázzon a hívő ember ezen az úton? Mert azt tudják a sofőrök tapasztalatból, hogy egy-egy kicsi letérő, téves eltérő, nagy-nagy különbséget eredményezhet. A vasúti váltó nem nagyon tér el elején az egyik simpár a másiktól, de hosszú kilométerek folytán már nagy az eltérés, ugye? Óriási nagy. Ezért lássuk azt meg, hogy mit mond Isten igéje a jó úton járásról, és hadd mérlegelje bennünk az Úr, hogy milyen úton járunk. Az első gondolat, amelyet látok az igében, nem kell az egészet felolvasni, mert nem is lehet. De azt mondja az ige, hogy tér eszedre, Jeruzsálem, hogy el ne szakadjon tőled a lelkem, hogy pusztává ne tegyelek téged és lakhatatlan földé. Azt fogalmazódott meg bennem, hogy a jó úton való járás nem mással, mint az észhez téréssel, a feleszméléssel kezdődik. Úgy nevezi ezt az ige, hogy megtérés. Amíg az ember fut Istentől el, van egy verse Füle Lajosnak, azt mondja, hogy fut az ember, fut a gyermek a labda után, fut az ember az élet után, és fut az Isten az ember után. Az Úrhoz való térés az észhez téréssel, a megtéréssel kezdődik a jó úton való járás. Azért, mert mi alapból születésünktől fogva úgy születünk, hogy Isten szerint tőle távolodunk, esztelenül, balgatag módon élünk. Ezért kellett az Úr megengedje azt, hogy életünkben bekövetkezzen, hiszen mindannyiunknak életében, vagy legtöbbünknek az életében egy olyan pillanat, amikor úgymond észhez tértünk, és feleszméltünk arra, hogy a saját elképzelésünk szerint ugyan jól élünk, de az isteni mérce szerint nem jól élünk. Ennek kapcsán ismét egy másik példa jut eszembe, ugyancsak saját életemből, elnézést, sokat példálózok magammal, de ezek a legkézenfekvőbbek. 4 hónappal ezelőtt műtétem után, ahogy végeztek a műtéttel, úgy körbeáll az orvosnő, aztán ott volt Lidia is, a műtős csapat, azt mondják, szerintem gátá, kész vagyunk. Azt akarták tesztelni, hogy észnél vagyok-e, felébredtem-e, magamnál vagyok-e, tudom-e azt, hogy mi történt, tudom-e azt, hogy hol vagyok és mi van velem. Az észhez térés, az isteni észhez térés azt jelenti lényegében, hogy tudom azt, hogy Isten mit gondol rólam, és tudom azt, hogy milyen úton járok, és tudom azt, hogy az az út, amelyen járok, nem jó, hogy meg kell forduljak. Jeremiás, illetve Izsaiás proféta jut eszembe, akinél az észhez térés a következőképpen történt meg a 6. részben, amikor az Úr elhívta őt a profétai szolgálatra. A templomban volt, a jeruzsálemi templomban akkor még állott a salamoni templom, és azt mondja az ige, hogy amely esztendőben meghalt Uziás király, látám az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot. Szeráfok álltak felette, mindenkinek 6-6 szárnya volt, 2-vel orcáját fedébe, 2-vel lábát fedébe, és 2-vel lebegett. És kiállt vala egyik a másiknak, és mondá, szent, szent, szent a seregek ura, és teljes mind az egész széles föld az ő dicsőségével. Egy verset ugrok. Akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú népközt lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. Az észhez térés nem más, mint az, hogy rájövök Isten igéjének a fényében és tükrében arra, hogy nem jó felé megyek. Hogy bármilyen hívő családban nőttem fel, hogy bármilyen erkölcsösnek mondanak az emberek, hogy bármilyen jónak tűnne az életem, de Isten szerint nem jó felé megyek. És ez az észhez térés hál' az Úrnak megtörtént nálam is. Hál' az Úrnak megtörtént sokunknál. Ezt jelenti az észhez térés, hogy Isten mércével lemérve az életemet ám hiával találtatom. De az a nagy kegyelem, hogy Isten a bűnbánó bűnöst nem hagyja abban az állapotban. Azt mondja az ige, és már volt idézve az Izsás könyvének 55. része, hogy az Úr abban leli kedvét, hogy kegyelmet át. Amikor észhez térek, amikor Isten szentségének a fényében meglátom saját bűneimet, saját szentségtelenségemet, saját hamisságomat, akkor Isten azt mondja, hogy kegyelmet adok neked. Csak erre vártam. Gyere hozzám, mert szeretlek. Kérlek, kegyelmet adok neked. És ebben a kegyelemben részesültünk sokan. ebben a kegyelemben részesültek gyülekezete vagyunk. A római levél 12. részében úgy fogalmazza ezt meg az ige: ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Nem más ez, mint a gondolkodás megváltozása. Nem más ez, mint az értékrend megváltozása. Nem más ez, mint az, hogy amit Isten rossznak lát, azt én is rossznak látom. Ami fölött az Úr Jézus sír, a fölött én is sírok. Aminek az Úr Jézus örvend, annak én is örvendek. És ami Istennek tetszik, az nekem is tetszik. Amiért Isten szíve dobog, az emberek megtéréséért az enyém is dobog. Együtt dobog a szívem az Isten szívével. Ezt jelenti az észhez térés. És ezt cselekedte Isten velünk, és ezért lehetünk neki hálásak egy örökké valóságon át. Ezzel kezdődik a jó úton való járás. És ha ezen az úton járunk, akkor legyünk hálásak Istennek. Legyünk hálásak neki, és ne térjünk le róla, mert egy kicsi eltérő nagy-nagy károkat okozhat. A másik gondolat, amely megfogalmazódott bennem az ige kapcsán, visszalapozunk a Jeremiás könyve 6. részéhez, beszél itt az ige az ő körülmetéletlen fülről. Szeretném a másik oldalát megvilágítani, amely mindannyiunknak ismerős. Az ige azért mondja azt, hogy körülmetéletlen fül, mert a nép nem akarta meghallani Isten hangját. A körülmetéltség nem jelentett mást, mint Istenhez való tartozást, amit minden zsidó férfi a testén viselte ennek a jelét. Azt, hogy mi külön állók vagyunk, minket Isten kiválasztott, mi az övéi vagyunk, és ez az Istenhez való tartozás határozza meg az életünket. Ma Isten kegyelméből nem csak Izrael népe tartozhat az Úrhoz, hanem a lelki Izrael népe, mi magunk, és nem csak a férfiak. Krisztusban nincsen férfi és nő, szolga és szabad, cigány és magyar, hanem minden és mindenekben Krisztus. Ezért, ha az Úr Jézushoz tartozunk, akkor a körülmetélt szív, vagy a körülmetélt fül azt jelenti, hogy el vagyok választva Isten számára. Azt jelenti, hogy én az én életem tetteit, azt, amit meghallgatok, azt, amit megnézek, azt, ahova elmegyek, azt, akikkel és ahogy beszélek, azt, ahogyan időmet töltöm és osztom be, azt meghatározza, hogy el vagyok választva Isten számára. A körülmetéltség nem jelentett mást, mint az Istenhez való tartozást, a vele való szövetségkötést. És Isten ezt kiváltságnak szánta az ön népének, és nekünk is kiváltságnak szánta. Azt mondta, hogy elválasztottalak titeket magamnak. Hozzám tartoztok. Nem csak magyar vagy, vagy magyar vagyok, nem csak szatmári lakos vagyok. Nem úgy határozom meg magam, hogy mi a foglalkozásom, vagy az egészségi állapot, vagy családi állapot, vagy vagyoni helyzet, nem. Ennél sokkal fontosabb az, hogy Isten népéhez tartozok az ő kegyelméből. Ezt jelentette, ezt jelenti a körülmetélt szív, a körülmetélt fül, a körülmetélt gondolkodás. Kedves testvéreim, ha mi Isten népének a részesei lehetünk, legyünk ezért nagyon hálásak. Ezért a helyi gyülekezetért, az Isten népéért. Nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk földön járó angyalok, de Isten népe vagyunk. Akiket ő megváltott, és akik az ő vére érdemében együvé tartozunk, és együvé tartunk. Hála neki. És ez a körülmetélt szív és fül hadd határozza meg egész életünket. Ez a nép annyira megkeményedett már akkorra, hogy azt mondja az ige, hogy körülmetéletlen az ő fülük, és nem hallanak meg engem. Tanárként látom azt, hogy sokszor nagyon szelektív tud lenni a hallásunk. Tanárként is látom azt, nem csak tanárként, de tanárként is látom azt, hogy sokszor nagyon szelektív tud lenni a hallásunk. Hogy sokszor az van, hogy azt halljuk meg, amit meg akarunk hallani. Megtörténik az, hogy egyik-másik felelőnek próbálnak sugni a hátcsapatból, az illető nem hallja. Én meghallom, nem azért, mert én különleges lennék, hanem azért, mert valamiért ki van erre hegyezve a fülem. Testvéreim, hadd legyen kihegyezve a fülünk Isten szavára. Hadd legyen kihegyezve, kiélezve a fülünk Isten szavára, és hadd gyönyörködjünk benne. Ugyanígy szeretném megemlíteni, amit az előbb már egy mondatban, egy fél mondatban említettem, hogy a jó úton járásnak az egyik, egy másik jellemzője az, hogy gyönyörködnek Isten igéjében. Azt mondja az ime, az Úr szava utálatossággá lett előttük, nem gyönyörködnek abban. Mondja ezt a rossz úton járókról. Úgy vagyunk teremtve, kedves testvéreim, hogy mindenki gyönyörködik, mindenkinek a figyelmét lefoglalja valami, gyönyörködik valamiben alapból. Van, aki órákat eltölt esetleg kézi munkázással. Van, aki órákon keresztül le se tud tenni egy könyvet, ha van rá ideje. Van, akinek gyönyörűsége az, hogy a legfrissebb foci híreket mesélje. És folytathatnám így tovább. És a hívő embereknek hadd legyen mindezek mellett, felett és előtt gyönyörűségünk Isten szava. Szeretném idézni az első Zsoltárt, amely nagyon idevág. Amit az előbb mondtam, persze nem arról beszélek, hogy a hívő ember elszakad a föld életről, nem erről van szó. De mindezek előtt, fölött és mindezek mellett hadd gyönyörködjünk Isten igéjében. Hadd ne menjen el a lelki étvágyunk. Azt mondja az első Zsoltár második verse, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Isten ígéje határozza meg gondolkodását, abban van gyönyörűsége. Ha felébred éjjel, az jut eszébe. Ha a nappal ébren van, az jut eszébe. Ez szűri meg gondolatainkat, ez szűri meg tetteinket, mert szeretjük Isten ígéjét. Számban nevednek jó íze van, mondja egyik költőnk. Azt mondja ugyancsak Jeremiás, hogy ha szavadat hallottam, élveztem azokat. Hadd kérdezze meg tőlünk az Úr, tőlem elsősorban és mindannyiunktól, hogy megvan-e még a lelki étvágyunk. Hogy van-e lelki étvágyunk. Itt nem kell elhízástól tartani. Nem kell attól tartani, hogy túlságosan gyönyörködünk Isten igéjében. Vagy csak olvassuk az igét, mert megszoktuk. Vagy úgy átsiklunk felette. Ha nem gyönyörködünk Isten igéjében, akkor az ördög automatikusan hoz be egyebet, amiben gyönyörködjünk. De ha Isten igéje a mi gyönyörűségünk, akkor az megőrzi a mi szívünket, megőrzi a mi gondolatainkat tisztán neki és vele. Hála neki, hogy kezünkben tarthatjuk igét, és nagyon hálás vagyok azért, hogy az igét nem kellett és nem kell átírni, hanem örökérvényű marad mindvégig. Amikor az Úr munkát kezdett az ő népe között, vagy munkát kezdett egyéni emberek életében, mindig az ő ígéje által tette. Mindig azáltal tette, hogy az ő ígéjét meghallották, és gyönyörködtek benne. Így szólította meg Spurgeont, így szólította meg Kornya Mihályt, így szólított meg bennünket is. És ez a lelki étvágyunk hadd ne menjen el az évek folyamán. Hadd legyen olyan édes, még édesebb Isten ígéje, mint mikor megtértünk. Hadd forgassuk újra és újra, és hadd ültessük gyakorlatba úgy, mint akik szeretnénk ehhez igazítani az életünket. Személyes életemről mondom azt, de lehet nem csak nekem kísértésem, hogy hajlamos vagyok arra, hogy az igét éppenséggel a saját helyzetemhez igazítsam és értelmezzem. Nem. Isten igéhez kell igazítsam a saját életemet, nem fordítva. És ez a visszaigazodás, ez a gyönyörködés tarthat napról napra, évről évre, hétről hétre. És minél inkább gyönyörködök Isten igében, annál inkább kezdek hasonlítni rá. Minél inkább forgatom azt szívemben és fejemben, annál inkább kezd hasonulni az életem hozzá, és annál inkább Isten megszűri az életemben azt, ami szerinte való, és megszűri azt, ami nem szerinte való. Az ő igében gyönyörködő ember egyre jobban hasonlít rá. Hadd legyen ez számunkra egy nagy tanulság, és hadd legyen számunkra nagy kegyelem, hogy Isten igéhez igazíthatjuk életünket, az örök igéhez, a változhatatlanhoz. És hogy ennek ez az ige most a 21. században érvényes, és érvényes lesz, amíg a világ létezik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem, mondja az Úr Jézus, soha el nem múlik. Soha. Az igaz, hogy a helyzetek és az idők változnak, de az igei alapelvek érvényesek. És aki benne gyönyörködik, aki az ő igében leli gyönyörűségét, aki az ő igével tölti meg értelmét, arról azt mondja az ige, hogy olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és nem hervad el száraz időszakban sem. Hadd vizsgálja az Úr életünket, és hadd gyönyörködjünk még jobban az ő igében, s ha esetleg elvesztettük lelki étvágyunkat, hadd adja azt az Úr vissza. Egy másik jellemzője ez ige alapján a jó úton járóknak, hogy elégedettek. Azt mondja az ige, mert kicsinyeiktől fogva a nagyjaikig mindnyájan tehetetlenségnek adták magukat, a prófétától fogva a papig mindnyájan csalárdságot űznek. Mellbe vágott ez az ige. Azért vágott mellbe, mert ahogy járunk, elünk, nagyon kevés elégedett emberrel találkozunk. Nagyon kevés olyan emberrel találkozunk, aki azt mondja, hogy hála Istennek, jó hozzám az Úr, hála Istennek, mindent megad, amire szükségem van. Ha munkahelyre megyünk, ha városban járunk, ha piacon járunk, ha ismerősökkel beszélgetünk, hajlamosak vagyunk a panaszra. Hajlamosak vagyunk az elégedetlenségre. Itt úgy fogalmaz az ige, hogy kicsintől fogva nagyig mindnyájan telhetetlenségnek adták magukat. Bár nagyon kemény volt számomra ezt felfedezni, de a legelső, a telhetetlenség atya nem más, mint az ördög, Lucifer. Aki annak idején nem elégedett meg angyali státuszával, hanem azt mondta, hogy nekem több kell. Én Isten akarok lenni. Istenhez hasonló. És az lett az eredménye, hogy az Úr levettetett a mennyből, és számára nincs visszatérés. De nekünk az a nagy kegyelem, hogy megelégedhetünk Isten kegyelmével. Fizikailag is megelégítheti szükségeinket, és lelkileg is betöltheti életünket Isten kegyelmével. Szeretnék itt egy igét idézni, a 17. Zsoltár 15. versét, amely így hangzik. Én igazságban nézem a te arcodat, megelégszem ábrázatoddal, mikor felserkenek. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő embernek nem lesznek fizikai szükségei. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő embernek mindig minden úgy megy, mint a karikacsapás. Nem. Egyáltalán nem. De azt jelenti, hogy amikor hálás lelkülettel közeledek Istenhez, akkor ő megelégít jelenlétével, és az ő bölcsessége szerint gondoskodik fizikai szükségeimről is, és szükségeinkről is. Az elégedettség nem azt jelenti mindig, és ezt súlyos, kemény leckék árán kellett megtanuljam én is, és tanulom még mindig, hogy minden körülményem úgy alakul, ahogy szeretném. Az elégedettség azt jelenti, hogy hálás vagyok Istennek azért, amit adott, és a hálás szívnek ő megnyitja a további áldások csatornáit. Isten népe, amikor kezdett eltávolodni Istentől, akkor azt mondja, hogy telhetetlenségnek adták magukat. És a telhetetlenségre az a jellemző, hogy soha nem elég. Sehogy nem jó. Ez volt a jellemző Isten népére, amikor kijött Egyiptomból. Egyiptomban nem volt jó, mert csípett a hajcsárok ostora. Aztán nem volt jó, mert nem volt víz. Aztán, amikor kaptak vizet, nem volt jó, mert nem volt hús. De mindig újabb és újabb és újabb kívánságuk támadt. És ezért mondom azt, hogy a megelégedettség az bízalom Istenben, és hála azért, amit tett az életemben. Azzal együtt, hogy feltárom előtte szükségeimet. Azzal együtt, hogy elmondom neki azt, hogy Uram, tudod, hogy még szükségem lenne erre is. De köszönöm azt, amit megadtál eddig. És Isten kész és képes minden szükségünket, lelki és fizikai szükségünket betölteni feljebb, mint sem, hogy gondolnánk, vagy mint sem, hogy elképzelnénk. Ő többet ad, ha hálás szívvel és hittel jövünk hozzá. Vagy ad hálás lelkületet körülményeink megmaradása ellenére is. És ez a hálás lelkület, ez az elégedett lelkület, ez dicsőíti Istent. Ez arról tesz bizonyságot, hogy igen, Atyám, köszönöm azt, amit adtál. Hálás vagyok neked, és kész vagyok engedelmeskedni neked. Hálás vagyok, Atyám, azért, hogy gondoskodsz rólam. És így nyitja meg a csatornát, a csapot, a többi áldásnak is. A következő jellemzője Isten népének az elégedettség, az észhez térés, az elkülönülés után azoknak, akik jó úton járnak, az, hogy készek őszintén szembenézni az Isten diagnózisával. Erre már tettem említést, csak éppen megemlítem. Hazugsága, gyógyítgatják népem lányának romlását mondván, békesség, békesség és nincs békesség. Testvéreim, talán nem esik mindig jól az, ha a testvérem odajön hozzám és azt mondja, Beni, te itt most nem jó úton jársz. Talán nem esik jól. Talán úgy felcsattanok magamban, és azt mondom, hogy hát miért szólsz te bele, testvér? De a gyógyuláshoz, ahhoz, hogy a jó úton maradjunk, ahhoz szükségem van arra, hogy elfogadjam Isten diagnózisát és kiigazító kegyelmét. Amikor egy seb mélyen el van fertőzve, akkor nem elég rá tapaszt tenni csak. Akkor ki kell vágni. Van olyan, hogy ki kell vágni. Amikor valami, valahol nagy baj van, akkor nem elég csak felszíni kezelést adni. És Isten néha az ő igében, vagy többször azt teszi, vagy az ő szolgáját, ahogy elmondja, pont azt, ami nagyon fáj. Ahova szeretném, hogy ne érjen senki. Ahova szeretném, hogy azt a részét az életemnek ne érintse senki, mert az fáj. Az csak rám és Istenre tartozik. De Isten van, amikor odaér, és azt mondja, hogy itt most változnod kell. Velem is tette. Nekem is el kellett mondja azt, hogy légy hálás azért, amit van. Nekem is el kellett mondja azt, hogy jó vagyok hozzád, és jól intézem életed minden eseményét. Nagyon fájt. Nagyon szerettem volna, hogy ne történjen meg, de el kellett Isten mondja. Nekem is el kellett mondja azt, hogy te nem vagy hálás az én utamért, ahogyan vezetlek téged. Te mást akarsz, de meg kellett tegye, és jól tette, hogy megtette. Különben nem gyógyított volna ki belőle. Testvéreim, amikor az ige keményen szól, és tán rámutat fájdalmainkra, rámutat, ráteszi Isten az ujját a fájó pontokra, akkor ne rugódozzunk ellene, mert azért teszi, hogy begyógyítsa. Azért teszi, hogy fertőtlenítse és begyógyítsa a sebet, hogy a test egészséges legyen. Az egyes tagok egészségéből áll össze a test egészsége. És Isten ezt szeretné, legyen egészséges a test. És most még ezt munkálja. Ezért beszél hozzánk. Ezt jelenti tehát a jó úton járás, hogy amikor Isten azt mondja, hogy baj van, akkor nem mondom azt, hogy nincs igazad, Uram. Nem verem vissza, hanem kész vagyok változni. És egy utolsó gondolattal szeretném befejezni, illetve egyet csak röviden megemdek, aztán befejezem. Azt mondja a 16. vers, álljatok az utakra és nézzetek szét, kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok lelketeknek. És ezt mondták, nem megyünk. Isten, a Istenhez való visszatérés, az ő népének a jó úton járása sokszor azt jelenti, hogy kérdezősködök a régi ösvények felől, és visszatérek a régi ösvényekre. Nem a megszokott bűnökre, nem erről beszélek, hanem a régi ígéhez. Ahhoz, ahogyan vettem a Krisztust először. Ahhoz, ahogyan elindított az ő útján. Ahhoz, amilyen hálával és örömmel szolgáltam neki. Ahhoz, ahogyan tele volt a szívem csordultig vele. Ezt jelenti a jó úton járás. Visszatérés a régi ösvényekre, ha kell, akkor kérdezem. Kérdezem az igét, kérdezem testvéreimet. Nem mondom azt makacsul, mint ahogy én mondtam a teremi úton, hogy hát tudom én az utat. Hanem megkérdezem. Vajon jó úton járok, testvér? Hogy látod az életemet? Vagy vissza kell térjek? És Isten kész kiigazítani, kész jó úton járhatni bennünket. Mondtam, hogy nagyon negatívan hangzik ez az ige, de szeretném pozitívan befejezni, mint ahogy Isten igéje is mindig megadja a pozitív megoldást. A Hóseás könyve 10. rész 12. versét szeretném felolvasni, és aztán nem sokára imádkozni fogunk. Hóseás 10.12. Azt mondja az ige itt az utolsó versben, hogy amit olvastunk, hogy én a népre veszedelmet hozok, gondolataik gyümölcsét, mondja az ige. Hóseás 10.12 pedig úgy szól, vessetek magatoknak igazságra, arassatok kegyelem szerint, szántsatok magatoknak új szántást, mert ideje keresnetek az Urat, míg nem eljő, hogy igazság esőjét adjon nektek. Ehhez a néphez úgy szólt Isten, mint akik eltértek tőle, de úgy is szól, mint akihez vissza lehet térni, és úgy is szól, mint aki meg lehet maradni a jó úton. Azt mondja az ige, amit olvastunk, hogy gondolataik gyümölcsét hozom rájuk. De hogyha az ige határozza meg gondolatainkat, ha az ige határozza meg értékrendünket, akkor gondolataink gyümölcse is jó lesz. És hála Istennek, hogy ezt már tapasztalhattuk. Legyünk készen arra, hogy Isten mérlegén állva hadd vizsgáljon ő meg bennünket. S ha a jó úton járunk, legyünk érte hálásak. Ha valahol eltérést láttunk életünkben a jó úttól, akkor legyen hajlandóság a szívünkben visszatérni most. Mert a holnap nem biztos, hogy a miénk. Hála Istennek, hogy a ma, a most még a miénk. Amen. drága édesatyánk, örökkévaló Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy elénk is adtad az életet és a halált, az áldást és az átkot. És köszönöm személyesen én is azt, amikor szembesítettél bűnös életemmel, bűnös önmagammal, és megtisztítottad szívemet, és utadra állítottál. Uram, tudod azt, hogy milyen kitérők, milyen letérők, milyen mellékutak vannak, és azt is tudod, hogy rám és ránk mivel leselkedik az ördög. Imádkozok, édesatyám, azért segíts megmaradni a jó úton. Segíts, édesatyám, életünk minden harcában kitartani melletted. Uram, nincsen más és nagyobb vágyam, mint az, hogy gyönyörködjek benned, és amikor te rám nézel, akkor gyönyörködhess bennem. Akkor megláthost kezed munkáját életemben is, életünkben. Imádkozok, Szentatyám, azért, hogy áld meg kedves gyülekezetünket, mindazokat, akik itt lehettünk, és azokat is, akik nem lehettek itt, akik talán körzetben vannak, vagy beteg ágyon vannak, vagy megkísértett állapotban vannak. Kérlek, Uram, könyörülj rajtuk és szólj hozzájuk. Imádkozok, édesatyám, azért, hogyha van valaki közöttünk, aki mellékútakon jár, adj kegyelmet a visszatérésre. És imádkozok, Szentatyám, azért, hogy az előttünk álló napokban, ha megadod, segíts, kérlek, hűségesen járni a te utadon életünk végéig. Amen.
Amen.